Egy készülő jogszabály évszázados problémát oldana meg azzal, hogy a vezetéknév hivatalos írás módjának megállapításába bevonja a név viselőjét is. A tervezet másik újdonsága, hogy a német nemzetiségűek nevébe visszakerülhet az umlaut. A részletekről Herceg Zsolt kérdezte György Istvánt, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkárát.
Olyan embereket érint ez elsősorban, akiknek az elektronikus anyakönyvre történő átállást követően, ez 2014-ben történt, a papíralapú anyakönyv és az elektronikus anyakönyv között eltérés mutatkozik. Ezeknek az eltéréseknek eddig a megszüntetését az anyakönyvvezetőnek hivatalból kellett megtennie. Ezután nem történhet az eljárás úgy, hogy az érintett fél csak az eljárás végén értesül az eredményéről, hanem be kell vonni őt egy adategyeztetési eljárás keretében. Ez egy sokkal ügyfélbarátabb megoldást tesz lehetővé.
Hogyan fordulhat az elő, hogy valakinek eltér a neve a különböző állami nyilvántartásokban?
1895-ben papíralapú anyakönyvet vezetnek be, addig csak az egyházak tartottak nyilván anyakönyvi nyilvántartásokat, és onnan kezdve ez állami nyilvántartásként elindult. 1975-ben volt egy olyan népszámlálás, amelyet követően a személy és lakcím nyilvántartásnak az adatait pontosították, de ezeket is visszavezették az 1950-es években kiadott személyigazolványok adataira, az adatfelvételt, azt ügyfeli nyilatkozatok alapján tették meg. Bizony előfordul, hogy a papíralapon nyilvántartott anyakönyv, amelynél ne zárjuk ki azt sem, hogy azért történhettek elírások a bejegyző részéről, valamint a későbbi nyilatkozatok alapján történt okmánykiállítások között eltérések lehettek. Például így történt az, hogy egy I betűből Y lett, vagy egy Y-ból I betű, vagy elmaradt egy H betű a névből, például Balog név esetében, vagy a Horváth név esetében, és számos más ilyen típusú elírás is bekövetkezhetett. Most, hogy egyre többen bekerülnek az elektronikus anyakönyvbe, érintettjévé válnak egy olyan felismerésnek, amelyet az anyakönyvvezető észrevesz, hogy a különböző nyilvántartásokban eltérő adatok szerepelnek. Ezt kell rendbe tenni. Most arra törekszünk, hogy ezek a kellemetlenségek eltűnjenek, vagy abszolút minimalizálódjanak az eljárás során.
Milyen egyéb változások várhatók még a jogszabály elfogadása esetén?
A magyar ABC betűi voltak eddig csak kizárólag használhatók az anyakönyvezés során, és most bekerül az umlaut is. Ezzel a régi tradicionális német családi nevek is az írásmódjukat meg tudják tartani. És van még egy olyan változás, amely egyszerűsíti a levéltári kutatásokat, hiszen a családtörténeti kutatások most nagyon népszerűek, és ezeknek a szabályait igyekszik könnyíteni.
A sajtóban jelentek meg hírek arról, hogy hány keresztneve lehet a jelenlegi, illetve a majdani jogszabály szerint egy embernek hivatalosan. Ezzel kapcsolatban mi az igazság?
A személy és lakcím nyilvántartás csak két keresztnevet tart nyilván. A jogszabály kizárja, hogy valakinek lehessen több keresztneve, mint kettő.
György Istvánt, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkárát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Magyar rendőrök indulnak Szerbiába, Magyarországra pedig kínai rendőrök érkeznek járőrözni. Hogy milyen intézkedésekre jogosult egy magyar rendőr külföldön és egy külföldi Magyarországon, erről beszélgetett Herceg Zsolt Tóth Norbert nemzetközi jogásszal.
Ezeknek a alapját leggyakrabban kétoldalú szerződések jelentik. Az érintett országok kötnek egymással ilyen kétoldalú egyezményeket, tehát ugye ebben az esetben Magyarországnak és Szerbiának kell valamilyen megállapodásra jutnia, illetve Magyarországnak és Kínának. Abban az esetben, amikor egy szövetségi rendszeren belül zajlik az együttműködés, tehát például Európai Uniós tagállamok között, akkor itt az Európai Unió rendészeti együttműködésre vonatkozó szabályai is érdekesek. Amennyiben viszont nem, akkor csak annyiban érdekes, ezek a szabályok, hogy ezeket tiszteletben kell tartania nyilván az uniós résztvevő tagállamnak, ebben az esetben Magyarországnak, hiszen sem Kína, sem Szerbia nem tagja az Európai Uniónak, bár egyébként Szerbia csatlakozási tárgyalásokat folytat az Európai Unióval, tehát valamikor véletlenül fog kerülni ebbe az együttműködésbe.
Minden esetben tehát kétoldalú megállapodásokról van szó, vagyis, hogyha két állam megegyezik, akkor egy magyar rendőr külföldön, vagy egy külföldi rendőr Magyarországon akár széles jogköröket is kaphat az intézkedésre?
Igen, az, hogy milyen jogköröket kap egy külföldi állam rendőri egysége egy másik ország területén, ez a fogadó ország, tehát ebben az esetben Szerbia döntése elsősorban, mert hát persze az is lehet, hogy Magyarország nem akar olyan széleskörű jogköröket magának vagy a rendőri egységeinek, mint amilyet adott esetben Szerbia szeretne, és fordítva. De alapvetően egyébként a fogadó országon múlik a küldő ország rendőri egységeinek jogköre. Általában nem szoktak széleskörű jogköröket biztosítani, fő célja ezeknek a tapasztalatszerzés, szerzés, ismerkedés, információ csere. Ugye itt azért arra is figyelni kell, hogy például az Európai Uniónak, ugye Magyarország uniós tagállam, illetve egy NATO tagállam is, vannak olyan érdekei, biztonsági érdekei, információkkal kapcsolatos érdekei, amelyek nem szivároghatnak ki harmadik országokba. Viszont olyanra is látunk példát, hogy egy ország átengedi rendőri szerveit egy másik állam fennhatóságának teljes mértékben gyakorlatilag. Tehát gondoljunk arra, hogy a Vatikánban, a vatikáni városállam területének egy részén, a Szent Péter téren, ott olasz rendőrség tartja fenn a rendet, tehát egy másik ország rendőri egységei, vagy korábban 1923 óta egészen a Liechtensteini hercegség schengeni együttműködéshez való csatlakozásáig svájci rendőrök látták el a vámügyi intézés Liechtenstein területén. Tehát hogy előfordult korábban is az, hogy akár egészen széles jogköröket adtak egy másik ország rendőri egységeinek.
Tóth Norbert nemzetközi jogászt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A tavalyihoz képest több büntetést szabott ki, és több terméket hívott vissza a hagyományos tavaszi szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzése során a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Részletek Varga Mónikától.
A tavaszi élelmiszerbiztonsági ellenőrzés első szakaszában eddig több mint 1100 helyen jártak a NÉBIH munkatársai. Voltak őstermelőknél, vendéglátóhelyeken, élelmiszer előállítóknál, üzletekben és piacokon is. Az ellenőrzés még nem zárult le, de az eddigi eredmények valamivel rosszabbak lettek, mint tavaly, mondta az M1-nek Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára.
Én ebben azt érzékelem, hogy valamivel visszaesett a fogyasztás, és a kereskedők azért próbálják behozni azt a kimaradt nyerességet, ami nem jött be nekik, és én ebben arra hívnám fel a figyelmüket, hogy legyenek azért türelmesek, és ne próbálják meg átverni a magyar családokat, hanem tartsák be azokat a szabályokat, amiket be kell tartani.
A hatóság a korábbi évekhez viszonyítva több ellenőrzést végzett. Az eddigi eredmények alapján több büntetést szabott ki, és több élelmiszert is kellett visszahívni, hangsúlyozta Nobilis Márton.
A leggyakoribb hibák azok higiéniai figyelmetlenségek voltak, illetőleg nyomonkövetési problémák voltak. Ezen felül olyan problémák voltak, hogy nincsenek normálisan bejelentve azok, akik a kereskedelemben dolgoznak. Ezek nem óriási hibák, de hibák, és nekünk ezeknek a hibáknak a kiküszöböléséért kell dolgoznunk, ezért büntetést adtunk, figyelmeztetést adtunk, és visszavontunk bizonyos élelmiszereket.
A NÉBIH a termékek esetében a legtöbb problémát a sonkáknál találta. A másik ilyenkor népszerű élelmiszer, a tojás esetében pedig a tapasztalatok szerint tavalyhoz képest csökkent a szabálytalanságok száma.
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatudományi Intézete április 10-én konferenciát rendez a Kádár rendszer nyilvánossága és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége címmel. Rozgonyi Ádám a többi között a Kádár rendszer jogi környezetéről és média viszonyairól beszélgetett Pál Vincével, a Médiatudományi Intézet munkatársával.
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Média Tanácsa Médiatudományi Intézetének vannak médiatörténeti kutatásai, és ennek az egyik fő vonulata a rendszerváltás és a média kutatása, és hát ugye ennek az előzménye a Kádár rendszer média nyilvánossága. Többek között tervezük a Magyar Újságírók Országos Szövetsége levéltári anyagainak kiadását, első körben az országos elnökség jegyzőkönyveivel kezdjük, és hát egy ilyen konferencia a Magyar Újságírók Országos Szövetség és a Kádár rendszer nyilvánossága tematikából ölel fel előadásokat. Azt hiszem 13 előadásunk lesz szó arról, hogy milyen levéltári források állnak a rendelkezésre a MOSZ kádárkori történetének kutatásához. Szakavatott levéltáros fog beszélni többek között arról, hogy a MSZMP központi bizottságának pártgazdasági és ügykezelési osztálya, amely ellenőrizte jó pár nyomdának, illetve kiadóvállalatnak a munkáját, hogy annak az anyagai alapján mi állapítható meg ez a KB részleg, milyen befolyással lehetett az országos jelentőségű újságokra, mint például a Népszabadság, Esti Hírlap, Szabadföld, Nőklapja, Képes Újság, Magyarország. Ezen kívül lesz szó a konferencián a Kádár kor végi elnökségi iratairól is lesz szó, hogy azok miről szólnak, mire alkalmasak a kutató szemszögéből. A konferencián külön előadás foglalkozik az újságíró képzéssel, ami az 1950-es évek végén került a MÓSZ-hoz. Egy másik előadó pedig azzal fog foglalkozni, hogy az egyházi újságírók képzésében milyen szerepet játszott a MÓSZ. A történelmet személyek csinálják, ennek megfelelően egyes személyekről is lesznek előadások, többek között Grósz Károly életútjáról, aki ugye az MSZMP apó főnökéből lett később miniszterelnök. Bemutatásra kerül Donát Ferenc életútja is, akit a Nagy Imre perben elítéltek. Az ő szerepe Rákosi Mátyás melletti kiállásban, illetve a MÓSZ-ban lesz ennek az előadásnak a témája. Megyeri Károly 6 évig 1983-89 között volt a MÜSZ főtitkára, az ő szerepével is foglalkozik egy előadó. Ezen kívül a MÓSZ és a KGB fedőszerveként működő Nemzeti Újságíró Szervezet kapcsolatáról is lesz szó. Ez a Nemzetközi Újságíró Szervezet prágai székhelyen működött, és az egyik legaktívabb partnere az a Magyar Újságírók Országos Szövetsége volt. A külügyminisztérium sajtófőosztályának voltak különböző propaganda anyagai, kiadványai, ezekről is egy előadó fog beszélni, hogy ezeknek milyen jelentősége volt. Ezen kívül lesz szó az 56-ot követő tisztogatásokról, ami a MÓSZ-t is alaposan érintette.
Kérem, segítsen megérteni, vagy megismerni kicsit, hogy milyen volt tulajdonképpen a Kádár-rendszernek a jogi környezete, és milyen szabályok vonatkoztak az akkori sajtótermékekre? Hogyan szabályozták mindezt, ezt a ágazatot úgymond?
Ezek ez a 49. évi alkotmány, és annak a módosítása, ami 1972-ben volt, mindegyik elvileg ugye deklarálta a sajtószabadságot. Az egyikben az a megszorítás szerepelt, hogy a sajtószabadság a dolgozók érdekeinek megfelelően, 72-es módosításban pedig azt szerepelt, az a szocializmus és a nép érdekének megfelelően biztosított a sajtószabadság. Nyilván ezek a megszorítások tulajdonképpen azt eredményezték, hogy nem volt ténylegesen sajtószabadság, hiszen ugye azt úgy értelmezte a hatalom, hogy akarta. Kádár rendszerben 59-ben született egy jogszabály, ami egy kormányrendelet, amely hatályon kívül helyezte az 1914. évi sajtótörvényt, és hát gyakorlatilag ezt helyettesítette attól kezdve a sajtótörvényt. Ez ugye azért is érdekes, mert egy kormányrendelettel hát nem igazán szokás törvényt hatályon kívül helyezni. A 14-es sajtótörvény az elméletileg biztosította a sajtószabadságot. Más kérdés, hogy végeredményben, hogy közvetlenül az első világháború előtt hozták. Kitört az első világháború, ugye akkor már rögtön csomó megszorító intézkedést hoztak a sajtóval szemben, és a Horthy rendszerben sem tudott érvényesülni a törvény teljes vertikumában. Így gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy 1914-ben a világháborútól kezdődően Magyarországon nem volt teljesen sajtószabadság egészen a rendszerváltásig, 1990-ig. Na most ez az említett kormányrendelet, ez az engedélyezési rendszert vezetett be az időszaki lapokra, és meghatározta azok példányszámát és terjedelmét is. Kifejezetten nem szólt ugyan arról, hogy ki jogosult lapot indítani, tehát nem mondták ki azt, hogy magánszemély nem indíthat lapot, de a gyakorlat azt mutatta, hogy erre nem volt példa. Aztán egyéb törvények, jogszabályokban néhány évvel később kifejezetten kimondták, hogy engedély nélküli lapindítás, előállítás az bűncselekménynek számít. Ezeken az alapelveken 1986-ban megszületett sajtótörvényt sem változtatott lényegében, és meg kell jegyezni, hogy ez már kifejezetten tartalmazta azt, hogy időszaki lapot csak állami szervek, gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek és egyesületek adhattak ki, és hát fennmaradtak azok a rendelkezések a új sajtótörvény szerint is, aminek kimondták, hogy sajtótermékek előállításához is nyilvános közléséhez, stúdió alapításhoz, stb. Engedélyre volt szükség. Ennek az engedélyezési rendszernek az egyik problémás eleme az az előírás volt, amely kimondta, hogy megtagadható az engedély megadása, amennyiben a személyi és tárgyi feltételek nincsenek biztosítva. Hát ugye ez a hatalomnak megint egy olyan gumiparagrafus lehetőséget biztosított, hogy bármikor, amikor valamit nem akart, akkor erre lehetett hivatkozni. Ugye ilyen volt például, amikor azt mondták, hogy hát azért nem engedélyezik, mert egyszerűen nincs papír kontingens rá, és pont, és akkor nem engedélyezték. Most még itt a szabályozással kapcsolatban annyit el kell mondani, hogy Ugye a Magyar Szocialista Munkáspártban, otthon belül, pontosabban a központi bizottságon belül voltak úgynevezett olyan tükörreferatúrák, amelyek a kormányzati szisztémának feleltek meg. Tehát a kormányzati szisztémában a tájékoztatási hivatal volt felelős a sajtó irányításáért többek között, illetve hát bizonyos minisztériumok is kaptak bizonyos területeken jogosítványokat. A párton belül ezt a feladatot a agitációs és propaganda osztály látta el.
Tehát voltak jogszabályok ugyanúgy, de mégis azok nem tették lehetővé, tehát nem demokratikus alapú viszonyokat teremtettek a médiapiacon.
Így van, így van. És hát annyit még el lehet mondani, hogy amíg a Rákosi rendszerben a sajtó irányítása az ilyen nagyon egyenes vonalú módszerrel működött, addig a Kádár rendszerben ez olyan értelemben átalakult, hogy sokkal finomabb működési mechanizmust alakítottak ki, a befolyásolásnak sokkal rafináltabb eszközei jöttek létre. Ugye a jogszabályokban, amik az előbb így szóba kerültek, sehol nem mondták ki azt, hogy itt cenzúra lenne, vagy előzetes cenzúra, és előzetes cenzúra nem is volt, de az egész szisztéma úgy volt kialakítva, hogy egyrészt meg volt határozva, hogy kik adhatnak ki nyomtatványokat, illetve milyen feltételékkel, másrészt pedig az is biztosította a párt akaratát, hogy szabályozva volt, hogy ki mehetett újságírónak, nyilván csak a megfelelő lojalitással rendelkező emberek. Ez fokozatosan érvényesült ugye a szerkesztőkre, főszerkesztőkre. A főszerkesztők számára tartottak főszerkesztői értekezleteket, ahol megmondták, hogy miről, mit és hogyan lehet beszámolni, illetve utólag értékelték az egyes újságok munkáját is, és hát adott esetben megrovásba részesítették az adott főszerkesztőt, ami hát a szóbeli megdorgálástól egészen mondjuk az állás elvesztéséig is vezethetett, hogy egyéb restrikciók is szóba jöhettek. Az újságoknak úgynevezett sajtótervet kellett készíteniük, arról, hogy az egyes eseményekről, állami ünnepségekről hogyan és miként kívánnak tájékoztatni, és ezeket a sajtóterveket nyilván el kellett fogadtatni. Még annyit megemlítenék, hogy ugye ezen kialakított, mondhatjuk azt, hogy fondorlatos rendszer ellenére is azért mindig kerülhetett homokszem a fogaskerekek közé, hiszen azért még így is jelentek meg olyan cikkek, tartalmak, amelyek aztán azzal jártak, hogy utólag az adott számot bevonták, betiltották, megsemmisítették, akár példákat is lehetne sorolni, hogy például a Tiszatáj egyik számát, ami 1986-ban jelent meg, és Nagy Gáspárnak a Fiú napjából című versében a következő mondat, vagy sorok szerepeltek, ezt idézem. A csillagos estben ott susog immár 30 évgyűrűjével a drága Júdásfa. Ezekben a sorokban aztán Kádár János magára ismert, ugye 86-ot írtunk ekkor, ugye 56 az pont 30 év, tehát ugye itt van a 30 évgyűrű és a drága Júdásfa, tehát szóval Kádár János magára ismert, és az ügyet rögtön a MSZMP politikai bizottság elé vitte, ahol kijelentette, ezt ismét idézem, hogyha harcolni kell, akkor harcolni kell, és együtt kell harcolni, idézett vége, mondta Kádár, és hát meg is lett ennek az eredménye, a lapot, a Tiszatájat, ezt a számát betiltották, és a szerkesztőséget is felfüggesztették, lemondották a főszerkesztőt, és hát fegyelmi kiosztására is volt kell.
Pál Vincét, a Média Tudományi Intézet munkatársát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara, valamint a Magyar Közjegyző Helyettesek és Közjegyző Jelöltek Egyesülete április 10-én rendezi meg a harmadik közjegyzői nyílt napot a Közjegyzők Házában Budapesten. A közjegyzői munkakörről és feladatokról Juhász Ivettel, Budapest 3. kerületének egyes számú székhelyén működő közjegyzővel beszélgettem.
A közjegyző a jogszabály által meghatározott hatáskörében az állam igazságszolgáltató tevékenysége részeként jogszolgáltató hatósági tevékenységet végez. Tehát törvény ruházza fel a közjegyzőt közhitelességgel arra, hogy a jogviták megelőzése érdekében pártatlan jogi szolgáltatást nyújtson ügyfeleinek. A közjegyzői karnak a célja az, hogy minden a hatáskörébe tartozó ügyben a jog vita nélküli érvényesülését segítse elő. Tehát a közjegyző olyan felkészült jogász szakember, aki a jogszabályoknak megfelelően az ügyfelek jogainak vitán felülálló érvényesítése érdekében fejti ki a tevékenységét. A közjegyzői kar jelmondata is tükrözi ezt jog vita nélkül.
Hogy lehet a közjegyzőt elkülöníteni más jogászi hivatásrendektől? Laikus ránézésre, mintha a bíróhoz állna közelebb, kicsit távolabb az ügyvédtől, az ügyészhez, nagyjából, mint hogyha semmi köze nem is volna. Hogy van ez?
Mint ahogy említettem, az igazságszolgáltató tevékenység részeként végez jogszolgáltató hatósági tevékenységet a közjegyző, tehát közjogi jogállását tekintve mindenképpen a bíróéhoz hasonlít, mert ugye hatóságként jár el, független, csak a törvényeknek van alávetve, nem utasítható, tevékenységéhez a közhitelesség, személyéhez a közbizalom fűződik, közjegyzőnek pártatlannak és részrehajlástól mentesnek kell lennie, hivatását személyesen gyakorolva kell ellátnia, tehát például ezekben közjogi jogállást tekintve mindenképpen a bíróihoz hasonlítható intézmény. Azonban vannak olyan feladatok, például az okiratszerkesztési eljárás, amiben hasonlít az ügyvédi tevékenységhez is a közjegyzőnek a tevékenysége. Lényegi különbség, hogy a közjegyző esetében ugye közokirat, míg ügyvéd esetében teljes bizonyító erejű magának okirat születik. Ugye a két tevékenység folytatójának a jogállásbeli különbözőségéből ered, hogy a közjegyző az a törvényben ráruházott közhatalom birtokában látja el a tevékenységét, addig az ügyvéd a felek polgári jogi természetű megbízatása folytán látja, a feleknek a polgári jogi természetű megbízatása folytán tevékenykedik az ügyvéd. És ugye további különbség, hogy míg a közjegyző nem adhat jogi tanácsot, az ügyvéd igen, tehát a közjegyzőnek úgynevezett kioktatási kötelezettsége van, ami azt jelenti, hogy a közjegyző a feleket a jogszabályi rendelkezésekről az ügyhöz kapcsolódóan tájékoztatja, míg az ügyvéd az tulajdonképpen jogi tanácsot nyújt az ügyfélnek.
Bocsánat, ez azt jelenti, hogy a közjegyző elmagyarázza, hogy a jogszabály veretes szövege a köznyelvre lefordítva pontosan mit jelent, az ügyvéd pedig megmondja, hogy az ő ügyfele a jogszabályi keretek között hogyan járhatna a legjobban abban az ügyben, amit az ügyvédre bízott. Nagyjából ilyesmi a különbség?
Így van, ez nagyon jó meglátás, tehát hogy a jogi tanácsadás az tulajdonképpen azt jelenti, hogy hajlítja az ügyfél akaratát a jobb irányba, ezt egy közjegyző nem teheti meg, mint hatóság, kioktatja a felet arról, hogy az adott ügy kapcsán, amire felkéri a közjegyzőt, milyen jogszabályi lehetőségek állnak a rendelkezésre, és ott az ügyfélnek kell az akaratát vizsgálni, hogy az ügyfélnek mi az akarata, és azt objektíven közjegyző jogiratba foglalni. Tehát ez lényeges különbség, illetve még egy különbség az ügyvéd és a közjegyző között, hogy képviseletet, jogi képviseletet a közjegyző nem láthat el, tehát peres képviseletekben nem jár el képviselőként. Főszabály szerint a közjegyző, tehát a felett bíróságon nem képviselheti, míg az ügyvéd igen.
Szabad idejében egy közjegyző nem mehet el ügyvédnek.
Pontosan.
És fordítva se az ügyvéd szabad idejében nem mehet el közjegyzőnek.
Pontosan, így van.
Mi a közjegyző feladat és hatásköre?
Ugye a legfontosabb feladata a közjegyzőnek a pereknek a megelőzése, amivel tehermentesítik a bíróságokat, egyúttal segítenek a vállalkozások működésének a fenntartásában, illetve a személyes vitáknak az elsimításában is. Gondolok itt erre, hogy olyan eljárásokra is kiterjed a közjegyzőnek a hatásköre, például, hogy vitás helyzetekben hasznosak és gyors eredményt hozhatnak, például egy ténytanúsítás, előzetes bizonyítás lefolytatása, illetve igazságügyi szakértő kirendelése. Ugye fontos, hogy a közjegyzői okiratba foglalás, az okiratszerkesztési eljárás egy nagyon fontos feladata a közjegyzőnek. A kötelezettségvállalás, amit közjegyzői okiratba foglal, az ugye közvetlenül végrehajtható, tehát nem kell a feleknek bírósághoz fordulniuk, hogyha az egyik fél nem tartja be az abban foglaltakat. Illetve nagyon fontos feladata a közjegyzőnek, illetve pontosabban a közjegyzők az öröklési ügyeknek a szakértői, mondhatjuk így is, hagyatéki eljárás lefolytatása közjegyző hatáskörébe tartozik, illetve a végrendeleteknek a közokiratba foglalása vagy letétbe helyezése. További, tehát közel 20 hatáskörünk van egyébként, a közjegyzőnek közel 20 hatásköre van, tehát nagyon szerteágazó intézményről beszélünk, és nagyon szerteágazó hatáskörökről. Ezek mind nem peres eljárások, tehát a közjegyző az nem peres eljárásokat folytat le.
Büntető ügyekkel akkor a közjegyző
nem foglalkozik. foglalkozik.
Nem foglalkozik, nem is találkozik vele. Nem az ő asztala.
Nem. Elvileg se, gyakorlatilag se nem. Ilyen fontos hatásköre még a közjegyzőnek például a fizetési meghagyásos eljárás, végrehajtási eljárások lefolytatása, ami közjegyző jogiratban foglalt kötelezettségvállás alapján történik meg, illetve megőrzési ügyek is a közjegyző hatáskörébe tartoznak, például a közjegyző illetét vagy okirat bizalmi őrzése, pénz, értékpapír, értéktárgy bizalmi őrzése, végrendeltek letétbe helyezése. Számos nyilvántartása van a közjegyzői, az úgynevezett közjegyzői nyilvántartások, például élettársi nyilatkozatok nyilvántartása, a házassági és élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartása is, ezeknek a vezetése is a közjegyzők hatáskörébe tartozik, hitelbiztosítéki nyilvántartás, illetve végrendeltek országos nyilvántartása nagyon fontos. Tehát vannak ezek az úgynevezett regisztratív eljárások is, amik a közjegyző hatáskörébe tartoznak.
Ezeket a nyilvántartásokat a közjegyzőség az autonóm módon vezeti, tehát ebbe senkinek ráhatása nincsen, ez a közjegyzők csinálják, ők felelnek azért, hogy ez napra kész és elérhető legyen.
A Magyar Országos Közjegyzői Kamara működteti ezeket a nyilvántartásokat, és ezekbe a nyilvántartásokba bejegyzést a közjegyzők eszközölik az ügyfél felkérése alapján. Illetve bizonyos esetekben például a végrendeltek országos nyilvántartásába kötelezettség is, hogyha az ügyfél a közjegyzőnél a végrendeletét közokiratba foglaltatja például, akkor a közjegyzőnek kötelezettsége bejegyezni a végrendeltek országos nyilvántartásába a végrendelet megtételének a tényét.
Hogy lehet egy jogvégzett emberből közjegyző? Szokták mondani, hogy egy jogvégzett emberből a világon minden lehet, de pont közjegyző, az hogy lesz belőle?
A közjegyzőt az igazságügyi miniszter nevezi ki pályázati eljárás útján határozatlan időre, tehát gyakorlatilag nyugdíjas koráig. A kinevezésnek az előfeltétele az állam és jogtudományi egyetemi végzettség, jogi szakvizsga, tehát jogászdiploma szükséges hozzá, jogi szakvizsga és megfelelő szakmai gyakorlat. Azt szoktam mondani, hogy a közjegyzőség hosszú távfutóknak való, mert kitartással, rengeteg idő, energia, ráfordítással, rengeteg tanulással és türelemmel jár, ugyanis ez egy hosszú folyamat eredményeként lehet valaki közjegyző. Ahogy említettem, ugye a jogi diploma után, szakvizsga is szükséges, utána még szakmai gyakorlat is, és mindenképpen célszerű saját tapasztalatból is kiindulva, már ha az egyetemen valakinek kialakul az a közjegyzőség iránti vonzalma adott esetben, akkor célszerű jogi gyakornokként is közjegyzői irodában tevékenykedni már az egyetemi évek alatt is, és erre jó például ez a közjegyzői nyílt nap is, hogy gyakorlatilag a joghallgatóknak egy rálátást ad a közjegyzőség intézményének a megismerésére, illetve a közjegyzői karnak a működésére, betekintésére. Úgyhogy mindenképpen érdemes a joghallgatóknak élni ezzel a lehetőséggel.
Mi a szép a közjegyzőségben? Nem születnek róla filmek. Petrocelli se közjegyző volt, tehát ezeken nőttünk föl, hanem ügyvéd. Az ügyvédet azt úgy jobban el lehet képzelni. Mi a szép a közjegyzőségben?
Személyes tapasztalatot tudok itt megosztani. Gyakorlatilag én azt szeretem benne, hogy egyrészt tényleg nagyon tágas a tevékenységünk, nagyon szerteágazó a tevékenységünk, sokféle üggyel, sokféle emberrel találkozunk, és hatóságként, ugye, ahogy említettem is, hatóságként jár el a közjegyző, de mégis van egy ember az okiratszerkesztési eljárásban, például mégis van egy emberközeli, emberközpontú szerepe is a közjegyzőnek, nem csak hatósági jellege, és ez a kettősség az, ami szép benne számomra. Illetve hát az, hogy hosszú távú mindenképpen ki lehet teljesedni benne.
Hogy tud a közjegyző lépést tartani az időnként robbanásszerűen változó jogszabálytengerrel? Most ugye van néhány éve már egy stabil polgári kódexünk, meg van eljárási kódex, tehát most már úgy megnyugodott ez a vihar?
Igen, úgy gondolom, hogy már lenyugodott az új PTK után ez a fajta, tehát már mindenki kezdi jól megismerni vagy megtanulni ezeket a szabályokat. Nagyon fontos a közjegyzőknek lépést tartani a jogszabályváltozásokkal. Szinte napi szinten kell ezzel foglalkozni. Ahogy említettem is, a közjegyzőnek kioktatási kötelezettsége van, tehát valamennyi az adott ügyhöz kapcsolódó jogszabályi rendelkezésekről tájékoztatni kell a felet az eljárás során. Tehát nem lehet, hogy nem tart lépést valaki ezzel a jogszabályváltozásokkal, hiszen napi szinten foglalunk közjegyzői jogiratba szerződéseket, amire figyelni kell, illetve egyéb eljárásokban is nagyon fontos figyelni a hatályos jogszabályokat, hogy hogyan változtak, illetve ami a közjegyzői karban még előnyös, hogy mind a Magyarországos Közjegyzői Kamara, mind a területi kamarák is lehetőséget adnak arra, hogy a közjegyző, közjegyzőhelyettesek és közjegyzőjelöltek is a tudásukat fejleszteni tudják szinten tartani ahhoz, hogy a munkájukat megfelelően, professzionálisan tudják végezni a gyakorlatban nap mint nap. Ugyanis szerveznek tanfolyamokat, előadásokat, amiket igazából a kollégák előszeretettel vesznek igénybe, bizonyos részük kötelező is, úgyhogy erre maximálisan lehetőséget ad mind az országos, mind a területi kamaráknak a stábja.
A közjegyzőség az mennyire tudomány? Azért kérdezem, mert időnként látok szakcikkeket, meg könyveket is, és a szerzőről kiderül, hogy közjegyző. Tudomány?
Ugye, ahogy említettem, elég sok hatáskörünk van, ami azt jelenti, hogy mindenkinek van a lehetősége, hogy adott esetben egy-egy eljáráson belül jobban elmélyüljön, és számos kollégánk, jó magam is szoktunk foglalkozni kifejezetten adott témával, amiben jobban elmerülünk, és tulajdonképpen ezen belül az ember, amikor egy adott cikket megír, akkor ugye rengeteget olvas mögé, tehát hogy tulajdonképpen egy-egy adott eljáráson belül jobban elmélyül, és hál' Istennek van elég kolléga, aki minden területen hozza ezt a szintet a közjegyzőség intézményén belül, úgyhogy tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy tudomány ilyen értelemben.
Juhász Ivettet, Budapest 3. kerületének egyes számú székhelyén működő közjegyzőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.